Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Csendesedjünk el. Áldunk és magasztalunk Istenünk azért, hogy itt lehetünk a templomban. Köszönjük azt, hogy nem dideregve és fázva, hanem egy ilyen szép nap után jöhettünk el erre a bénbánat Isten tiszteletre. Áldunk az összes külső körülményért, amely körbevez bennünket. Köszönjük Istenünk az, hogy lehet ruházatunk, élelmünk, lehet hol fejünket lehajtani. Néha olyan természetesnek vesszük mindezeket a dolgokat, és elfelejtjük megköszönni neked. Mert minden jó, ami a mi életünkben van, ami miatt örvendezünk, ami felüdíti a szívünket, ami melegséggel tölt el és biztonságot ad, tőled való. Áldunk ezért Istenünk. És áldunk azért is, hogy nem csak a mi testünkről, hanem a mi lelkünkről, szellemünkről is gondoskodsz, hogy táplálsz bennünket lelki eledellel, hogy vezetsz bennünket az önismeret útján, bűneink megvallásának útján is. Hiszen ezért jöttünk ide, Úristen, hogy elcsendesedve ebben a délutáni esti órában a te lelked által meglássuk azt, ami nem odavaló a te szent színed elé. Kérünk, valóban légy jelen közöttünk, és add, hogy elcsendesedésünknek eszköze lehessen a te írott ígéd, és add, hogy ez válhassék a mai alkalommal hirdetett ígévé is. Ezért fohászkodunk a te lelked megáldó kegyelméért. Légy azzal, aki szólja, és légy azokkal, akik hallgatják a te szent ígédet. Te jelenlétedben bízva, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Hallgassuk meg Istennek ígéjét Máté evangéliumának 15. fejezetéből, a 29. verssel kezdődő igeszakaszból.
Jézus azután eltávozott onnan, elment a Galileai tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat, és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton. Tanítványai így válaszoltak. Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot? Jézus megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Ők így feleltek. 7. És egy kevés halunk. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. Azután vette a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és a tanítványoknak adta. A tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 telekosárral. 4000 férfi volt, aki evett, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva. Ezek után elbocsátotta a sokasságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. Eddig az írott ígé. Kedves testvéreim, tegnap egy elég érdekes élményben volt részem. Egy ember, egy asszony megköszönte, hogy észrevettem. Megköszönte, hogy észrevettem, mert azt mondta, hogy általában nem szokták észrevenni. Általában átnéznek rajta. És akkor gyorsan továbbmentem én is, és csak utána gondolkoztam el, hogy mennyire szörnyű, és mennyire gyakran talán mi is így vagyunk ezzel. Sok emberrel találkozunk, lehet, hogy még beszélünk is hozzájuk, viszont nem érdemi beszélgetés, és nem érdemi kapcsolat alakul ki, hanem egy kicsit lehet, hogy annak ellenére, hogy szólunk hozzájuk, átnézünk rajtuk. Vagy még rosszabb esetben valamiféle tárgynak tekintjük őket. Hogy mennyire így van ez, bizonyítja, hogy nagyon sok ember magányos. Szintén az elmúlt héten beszélgettem egy gyülekezeti taggal, aki idős emberekhez jár segíteni nekik, és elmondta, hogy vannak olyan emberek, nagyon sokan itt Miskolcon, akiknek az a nap fénypontja, amikor ez az idegen ember egy 10 percre leül vele beszélgetni. Az bizonyítja ez, hogy nem látja őt, ezt a magányos embert senki, és hogyha látja is, akkor nem úgy bánik vele, mint egy emberrel, hanem úgy bánik vele, mint egy tárgyal, vagy úgy bánik vele, mint a levegővel. Modern korunknak a nagy rákfenéje ez a jelenség. Az, hogy az embert, az embertársamat, azt nem emberként tekintem, hanem tárgyként tekintem. Sokáig lehetne elmélkedni arról, hogy ez miért van így. Lehetne gondolatokat szövegetni arról, hogy az eltárgyasult világban már az embereket is tárgyaknak tekintjük, mert az ember sokkal többet foglalkozik anyagi dolgokkal és tárgyakkal, és már nem tud különbséget tenni, hogy ő egy élőlény, egy lélekkel bíró ember, nem pedig egy tárgy, amivel egyébként szoktam foglalkozni. Tárgyaknak tekintünk embereket, és azért van ez így legtöbbször, mert lemondunk a másik emberről. Lemondunk róla, lemondunk azért, mert ahogy ez a velem is találkozott asszony, lehet, hogy éppen hajléktalan vagy cigány, lemondunk arról az emberről, aki nem olyan értékrendet vall, mint mi, és azt mondjuk, hogy az nem is ember, lemondunk arról az emberről, akinek más a kultúrája, és még ki tudja, hányféleképpen mondunk le a másikról, lemondunk róla, mert másképpen gondolkozik. Milyen kegyetlen az ember, milyen kegyetlen, amikor így tesz. Azért beszélek erről, kedves testvéreim, mert a történet első felében arról van szó, hogy Jézus fölmegy egy hegyre, leül a hegyen. És sok ember csatlakozik hozzá, és sokaság veszi körbe. És hoznak olyan embereket, akiket letesznek Jézus elé. Felnőtt emberek, és leteszik őket. A tárgyakat szoktuk letenni. Ezek az emberek olyanok voltak, hogy valóban úgy kellett bánni velük, mint egy tárgyal. Mert vagy béna volt, nem tudott mozogni, vagy elmeháborodott volt, vagy éppen furcsa betegsége volt, némák. És ezek az emberek maguktól már nem tudtak előre jutni. Nem volt meg bennük az a teremtett méltóság, amely arról szól, hogy az ember uralkodik elsősorban önmagán. Ura a maga testének, a maga életének. Ezek az emberek a teremtettség egy alsóbb szintjére süllyedtek, amikor már nem tudnak maguk oda menni Jézushoz. És mint egy tárgyat, egy darab fát leteszik Jézus elé. Nagyon szimbolikus ez a történet. Mert mi is történik? Az történik, hogy amikor Jézus elé leteszik, Jézus meggyógyítja őket. Sok ilyen történetet hallunk és olvasunk a Bibliában, az evangéliumokban, de nem tudom, hogy bele tudunk-e gondolni, hogy amikor leteszik ezeket az embereket, bénákat, nyomorékokat, mint egy darab tárgyat, utána a Jézus munkája nyomán, már nem úgy áll föl, mint egy darab tárgy. Nem kell oda menjenek azok ismét, akik oda vitték, na gyere, hazaviszünk, elhoztunk és hazaviszünk, hanem magától föláll, és magától a béna járni kezd, a nyomoréknak meggyógyulnak a testrészei, a néma beszélni kezd, a vaknak megnyílik a szeme. Jézus felemeli a ledegradálódott embert. Felemeli azt az embert, aki vagy saját hibájából, vagy saját hibáján kívül. Jézusnál ez nem számít. Teljesen mindegy, hogy a saját bűne miatt lett béna, vagy vak, vagy nyomorék, vagy beteg, vagy epilepsziás, vagy démonikusan megszállott. Teljesen mindegy. Lényeg az, hogy Jézus erre nem tekint, és felemeli az embereket, felemeli ezeket a beteg embereket. És nem csak megsimogatja és vigasztaló szavakat mond nekik, hanem valóságosan meggyógyítja őket. hatalmas dolgot cselekszik meg ezáltal. Egy másik gyógyítási történetben még az is le van írva, hogy aki addig béna volt, utána ugrándozott örömében. Hát képzeljük el, hogy odavisznek egy teljesen megmerevedett testű embert, leteszik Jézus el, és utána ugrándozik. Ez a minőségi változás, ami Isten közelében végbe megy az ember életében. Tárgyból újra ember lesz. Egy olyan valakiből, akit ide-oda lögtek, hiszen elgondolhatjuk, hogy az ókorban, amikor a szociális háló még nem volt olyan erős, mint manapság, amikor nem volt olyan fejlett egészségügy, nem voltak fertőtlenítőszerek, nem volt, aki esetleg egy béna embert forgatgasson, mert ugye tudjuk jól, hogy forgatni kell azt az embert, aki egy helybe fekszik egész nap. Elképzelhetjük, hogy milyen sanyarú sorsuk lehetett ezeknek az embereknek, és még inkább tárgyaknak tekintették őket, mint ahogy ma is egyébként a beteg embereket nagyon sokszor tárgyaknak tekintjük. És Jézus közelében megváltozik minden. Hogy megértsük egy kicsit Jézusnak az indulatát, hogy mi módon is működik ő, tovább kell haladnunk a történetben, és a következő a 4000 ember megvendégelésének a történetéből csupán egy szót emelek ki, ami rávilágít, hogy mi is az, amit Jézus megcselekszik, vagy mi az, amit érez, és mi az, ami ebből az érzésből kibontakozik. Amikor ránéz a sok emberre, azt mondja, hogy szánakozom. Szánakozom a sokaságon. Jézus nem tárgyaknak tekinti azt a tömeget. Pedig hát egész nyugodtan tekinthette volna, mert 4000 emberből 3 nap alatt, mert 3 napig voltak együtt, elég nehéz megismerni mindenkit. Elég könnyen előfordulhatta az, hogy valakin átnéz, vagy nem áll vele szóba. De Jézus szánakozik ezen a sokaságon. Ez az Istennek az alapvető indulata, amikor az ember, a nyomorúságos ember, aki a teremtett méltóságból lebukik és lezuhan a bűnei miatt, találkozik az Istennel. Az Isten nem azt teszi, amit mi teszünk, hogyha meglátunk egy furcsa embert, vagy egy olyan embert, akit nem szeretünk, nem átnéz az emberen. Jézus nem átnézett a sokaság felett. Biztos vagyok benne, hogy nem úgy tanított, hogy a szeme a távolba révett, aztán nem is foglalkozott az emberekkel. Hiszen maga Jézus mondja el, hogy vannak, akik távolról jöttek. Márk evangéliumában a párhuzamos helyen mondja ezt Jézus. Vannak, akik távolról jöttek. Tehát ismeri úgy nagyjából azt a tömeget. 3 nap telt el, és nagyjából ismeri. Jézus közel megy az emberhez, és erre buzdít bennünket is. Nyilván nem egy felszínes sajnálkozás az, amit kér tőlünk. És nem is azt kéri, kedves testvéreim, hogy majd mi is olyan magas szintű keresztjének legyünk, hogy egy hegytetőre fölmenve sok ember gyógyítsunk meg. Jézus alapvetően első körben csak annyit kér, hogy tudjunk őszintén szánakozni. És az őszinte szánakozás ez nem lesajnálást jelent. Aki valóban megszán valakit, és valóban a szó nemes értelmében megsajnál, akkor nem alamizsnát fogadni, hanem hatható segítséget, sőt, ami ennél sokkal több szeretetet fogadni a másik embernek. Jézus így működött. Ő így volt az emberek között. És ebből csodák fakadnak. Mert biztos vagyok benne, hogy amikor azokat a szerencsétleneket letették Jézus elé, tényleg mint egy darab fát, őket is megszánta. És amikor meglátta az éhező, korgógyomrú sokaságot, és tudta jól, hogy lehet, hogy valaki 100 kilométerről érkezett ide gyalog, csak azért, hogy Jézust hallgassa, őket is megszánta. És ez az érzés nem csak egy émeigő szánakozás, sajnálkozás, hogy jaj, szegény emberek, na viszontlátás, én el is mentem, hanem ebből a szánalomból és sajnálatból, aminek az alapja az igazi szeretet, kivirágzik, mondhatnám, a csoda. Kivirágzik a gyógyítás csodája, kivirágzik a kenyérszaporítás csodája. Olyan csodák, amelyeket a mai napig nem értünk, próbálunk innen magyarázni, onnan magyarázni, a legkevésbé elfogadni. És azt viszont meg kell látnunk, hogy nekünk is van egy ilyen útunk, kedves testvéreim. Van egy olyan útunk, amely arról szól, hogy amikor egy fele barátom elém kerül, akkor ne nézzek át rajta. Vagy ha ő átnéz rajtam, akkor próbáljak meg kapcsolatba lépni vele. És itt nem arról beszélek, hogy mindenkivel álljunk szóba, hogyha találkozunk az utcán, de bizonyára érezzük mindannyian, hogy vannak olyan pillanatok, amik nem véletlenül történnek. Nem véletlenül történnek egyes találkozások, nem véletlenül történnek olyan pillanatok, amikor szóba elegyedünk valakivel. Ezekben a pillanatokban és ezekben a helyzetekben lehet gyakorolni a kereszténységünket. A kereszténység az nem egy magányos vallás. Ez nem olyan vallás, amit én meg Isten úgy lerendezünk egymás között, és jó napot, hanem olyan vallás, amelynek egymás között, a közösségben, a másik emberrel való kapcsolatban kell megvalósulnia. Azon lehet lemérni. Jézus is azt mondta, arról fognak megismerni benneteket, hogy szeretitek egymást. Ha nem szeretitek egymást, nem vagytok az én követőim, kész. Semmi más útot, alternatívát nem lehet elképzelni. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy ha majd mi is ilyen empatikusan, beleérző képességgel, szeretettel viszonyulunk a másik emberhez, akkor majd mi is képesek leszünk gyógyítani, meg kenyeret szaporítani, hanem valójában az a lényeg, hogy a másik ember meg fogja érezni azt a szeretetet, ami bennem van. Meg fogja érezni, és ez a szeretet gyakran sokkal többet ér, mint egy darab kenyér, vagy 200 forint, amennyit adtam annak az asszonynak. Biztos, hogy nem az volt a legfontosabb neki, hanem hogy észrevettem. Nyilván ez nem az én dicsőségem, nem azért mondom el ezt a történetet, hanem azért mondom el, hogy mindannyian érezzük, amikor történik valami két ember között, amikor szeretett kiáradás történik. És ez a lényege a keresztény embereknek a küldetésének. Jézus tehát ezt cselekedte, és ebből fakad ki két hatalmas csoda. Gyógyítás és kenyérszaporítás. Annyit szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy Jézus ezzel nem azt parancsolja a tanítványoknak, hogy mi is gyógyítsunk és szaporítsunk kenyeret, ahogy ezt tévesen nagyon sokan gondolják, és nagyon sokan ostorozzák magukat, egyházunkat azért, hogy itt nincsenek csodák, nincsenek különböző furcsa csodajelenségek. A legnagyobb csoda az, hogyha szeretjük egymást. Isten adja meg mindannyiunknak, hogy úgy tudjunk önvizsgálatot tartani, ezen a héten még van egy nap az úrvacsora vételig, hogy ebben fejlődjünk, hogy vegyük észre a másik embert, vagy vegyünk észre esetleg egy valakit, akit már sokszor láttunk, aki mellett talán naponként elmegyünk, akivel talán szóba is állunk, de még sincs kapcsolatunk vele. Isten ezekben a kapcsolatokban tudja előkészíteni az evangelizációt, az, hogy bizonyságot tehessünk. Nem lehet úgy bizonyságot tenni, nem az a helyes módja a bizonyságtételnek, hogy valaki kiáll az utcán, azt elkezd kiabálni, hogy térjetek meg, mert itt az utolsó idő, vagy Jézus szeret mindenkit, térjetek meg, és még zenél is mellé. Ez nagyon szép és jó, de az evangelizáció ott kezdődik, hogy Isten előkészíti a találkozást. És ott folytatódik, hogy én felismerem, hogy ezt Isten készítette elő. És nem átnézek a másikon, hanem a szemébe nézek, és bizonyságot teszek. Vagy szavakkal, vagy tetteimmel, vagy bármi más módon. Isten adja meg mindannyiunk számára, hogy tudjunk ebben előrelépni, és majd úgy tudjunk a kegyelem asztalához járulni vasárnap, hogy felismertünk és észrevettünk valakit, akit addig esetleg egy tárgynak néztünk. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te tudod a mi nevünket. Köszönjük azt, hogy Te elhívtál mindannyiunkat, nevünkön szólítottál, így váltottál meg. Nehéz nekünk ezt felfogni és megérteni, hogy honnan van ez a nagy szeretet. De mégis érezzük a nagyságát és mélységét. Kérünk azt, hogy mi a Te gyarló követőid, bűnös tanítványaid, tudjunk így meglátni betegeket, bénákat, vakokat, tudjunk így meglátni olyanokat, akikről szívünkben már lemondtunk, tudjunk meglátni olyan embereket, szeretettel viszonyulva hozzájuk, akikkel nap mint nap találkozunk. Add, hogy így terjedhessen a te országod. Add, hogy méltókká váljunk a te megtisztító, elhívó szent lelked által erre a szolgálatra. Hálát adunk a te ígédért, hálát adunk azért, hogy sok embert meggyógyítottál, és sok embert meggyógyítasz. Hálát adunk azért, hogy sok embert tápláltál, és sok embert táplálsz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.